Gyertek testvéreim, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk Lukács evangéliuma 4. részéből, a 14-től 21. versig terjedő szakaszból. A hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyet foglalva, a nyitott szívvel hallgassa meg. Itt szól hozzánk Isten igéje Lukács evangéliuma 4. részéből, a 14. verstől. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Eddig Istennek írott igéje, helyünkön maradva válaszoljunk Isten igére, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mi Urunk és mi Istenünk, köszönjük, hogy a keresztség által is emlékeztetsz bennünket a Te ígéreteidre. Emlékeztetsz arra, hogy Te velünk vagy minden napon. Emlékeztetsz arra, hogy néked adatott minden hatalom menjen és földön. És jó, hiszen legtöbbünk úgy van itt, hogy magára vette a keresztséget, és ezzel magunkra vettük az ígéreteket is. De mégis milyen szomorú, Urunk, hogy oly sokszor nem ezekbe az ígéretekbe kapaszkodunk. Milyen szomorú, hogy a világ el tud tőle fordítani bennünket. Az ördög hazugságai be tudnak minket csapni, és nem az ígéretekre tekintünk, amelyből pedig reménységet, erőt meríthetnénk a mindennapokra, amelyből erőt meríthetnénk a családunkban, a gyermekeinkkel kapcsolatban, erőt meríthetnénk, ha körülnézünk az országban, a világban. Egyedül ezek az ígéretek tartanak meg bennünket. És az az emlékezés, hogy Te, Urunk, meghaltál értünk. Te most is jössz hozzánk a Te bűnbocsánatoddal, hogy megtisztíts minket a hitetlenségtől, hogy betölts bennünket a Te szent lelkeddel, felruházza Te erőddel, és betölts rajtunk az ígéreteidet. Mindenekelőtt az evangéliumot, az örömhírt, hogy Te eljöttél hozzánk azért, hogy velünk lehessél. Te minden árat kifizettél, ezért értünk, és vársz bennünket, hogy mi is hozzátérjünk. Hozzátérjünk most is, Téged magasztalva és Téged dicsőítve. Így kérünk is, Urunk, hogy légy itt közöttünk a Te lelked által. Szólj hozzánk, mert várjuk a Te szavadat. Szeretnénk engedelmes szívvel lenni feléd, hogy amit mondasz, meg is fogjuk cselekedni. Mert hisszük és valljuk, Te vagy Úr mindenek felett. Te vagy a szerető, kegyelmes Istenünk. Ámen. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, amint szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelke által szólni kíván hozzátok is, amely írva található Márk evangéliumának 3. részében, a 22-től a 27. versig terjedő szakaszban. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van benne, mármint Jézusban, és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk. Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország. És ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor kirabolhatja a házát. Eddig Istennek írott igéje, a gyülekezet foglaljon helyet. Hadd tegyek fel először egy talán furcsa kérdést, amely így hangzik, hogy tanulhatunk-e valamit a sátántól? Lehet-e bármiben is példa számunkra a sátán, az Isten ellensége? Igénk rámutat arra, hogy a sátán a maga gonoszságában példamutatóan következetes. Olyannyira, hogy Jézus mint egy törvényszerűségként használja fel a példázatában, olyan törvényszerűségként, amelyben még kivételes esetek sincsenek. Soha nincs arra példa, hogy a sátán, valaha is a sátán, azaz önmaga ellen cselekedett volna, és nem is lesz ilyen, míg ez a világ áll. Gonosz lesz, tehát jót nem fog tenni soha. A világ végéig következetesen Isten ellensége lesz, és Isten népének is ellensége lesz mindvégig. Jézus mondta róla, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, és mindvégig az is fog maradni. Jézus azt is mondta, hogy a hazugság atya, és nem áll meg az igazságban. És mindvégig meg fog maradni a hazugság atyának. Tőle ne várjunk igazságot, sőt azt is mondhatjuk, hogy minden hazugság az igazságnak, és itt az igazság alatt magát Jézus Krisztust értem, és mindazt, amit az Isten kijelentett a Szentírásba, az igazságnak bármilyen elferdítése mögött közvetlenül, vagy közvetetten, de ott kell feltételeznünk az ördögöt. Különösen igaz ez minden vallásra, amely a Szentírástól, az abban kijelentett hittől különbözik. Mert minden hamis vallásra igaz, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák. És szeretném, ha a gyülekezet is tág értelemben értené itt a vallást és a pogányokat. Abban a tág értelemben, hogy az egyetlen igaz vallás Jézus Krisztusban van, az ő belévetett hitben, és mindabban, amit a Szentírás kijelentett nekünk. Aki ettől eltér, még a magukat kereszténynek nevező gyülekezetek vallása is, aki ettől eltér, az ördögöknek áldoz. A sátán a maga elveihez, vagyis legfőképpen ahhoz, hogy önmagának szerezzen dicsőséget, és meglopja az Istent, az Istennek járó dicsőségtől, és a saját céljaihoz, vagyis ahhoz, hogy az Isten képmására teremtett embert elpusztítsa, megrontsa, vagy legalább távol tartsa Istentől, mindvégig következetes. Következetesen hűséges ezekhez az elvekhez és célokhoz. Cselekedeteit mindig ugyanezek a gonosz célok vezérlik. És ebben a következetes hűségben példaértékű a számunkra. Mert Jézus is, amikor rámutatott az írástudók következetlen gondolkodására, akkor nem az angyalvilágra mutatott, nem onnan hoz példát, hanem a földi világból. Ez azt jelenti, hogy tőlünk, emberektől tud példát hozni a következetlenségre, a meghasonlásra. Azt mondja, ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország, és ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. Jézus, amikor példázatokban beszél, akkor mindig olyan példát hoz, ami korának emberei nagyon jól értenek. Azaz nem egyedi esetekről van szó, hanem általános érvényű, sokszor ismétlődő esetekről. És bizony, amikor Jézus a meghasonlásról, a következetlenségről szól, akkor földi emberi példákat talál rá, egy család vagy egy ország meghasonlását, amely ezáltal önmagát teszi tönkre. Jézust a Jeruzsálemből Galileába érkezett írástudók azzal vádolják, hogy a csodákat, amelyeket véghez visz, a gyógyításokat, és különösen azt, hogy emberekből ördögi, gonosz lelkeket űz ki, ezt nem az Isten lelkével végzi, hanem ördögi, démoni lelkek segítségével, sőt azt állítják, hogy magának az ördögök fejedelmének, azaz a sátánnak a segítségével. Nem tudjuk pontosan, mit gondolnak, hogy vajon azt gondolják, hogy Jézus lepaktált a sátánnal, vagy azt gondolják, hogy megszállta őt is a sátán, de amit tesz, ennek a gonosz léleknek tulajdonítják. Jézus viszont a válaszában a saját érvelésükkel szorítja őket sarokba, mert az érvelésük önmagában hordozza a tarthatatlan voltát, azaz meghasonlott. Egyben tükröt is tart eléjük, mert a hamis érvelésük hamis szívet takar. Márpedig kik is ezek az írástudók? Azok, akikre rá volt bízva az Isten igéjének, az akkori ószövetségi igéknek a felolvasása és magyarázata. És ezek az írástudók állítják Jézusról, az Isten fiáról, hogy ördög van benne. Azaz, amikor Jézus válaszol, akkor rámutat, hogy nem csak az érvelésük hamis, hanem a szívük is. És először is álljunk meg, mert kell, hogy szóljunk, hogy mit mond a Biblia a sátáról. Nem ez a fő üzenet, de mégiscsak ezekből a pár beszédekből látjuk meg rejtetten, hogy ki is ő. A sátán nem az emberi észnek a kitalációja. Nem a tudatalatti, vagy a pszichénk egy részének a szüleménye, ahogyan a pszichológia mondja, és valljuk be az ateista, tehát az Isten tagadó pszichológia mondja, mintha az ember találta volna ki ezeket a fogalmakat valamilyen pszichés belső történések, megmagyarázhatatlan jelenségek megmagyarázására. A sátán és a démonok, más néven ördögök, valóságos szellemi, számunkra láthatatlan lények. Isten teremtményei, angyalok, akiket Isten arra teremtett, és amikor megteremtette őket, mindannyiukat jónak teremtett, arra teremtett, hogy Istent szolgálják. És Istenen keresztül szolgálják az embert is. De a sátán, aki angyal fejedelem volt, valamiféle hierarchia van az angyalok között, előjáró volt, fellázadt az Isten ellen. Felfúvalkodott és fellázadt ellene. Nem elégedett meg az angyalok dicsőségével, nem elégedett meg a neki szánt feladattal, hanem többet akart. Isten dicsőségét akarta, Isten akart lenni. A teremtmények imádatát, amelyet tudjuk, a teremtett világ dicsőíti az Istent, a természet dicsőíti, a madarak éneke dicsőíti az Istent, és milyen jó, ha mi is dicsőítjük az Istent. Ezt a dicsőséget a sátán magáinak akarja. A teremtmények imádatát magáinak akarja. És ez a felfúvalkodottságához hatalom nem járult. A teremtmény nem emelkedhetett felül teremtőjén, így a mennyből levettetett, engedetlenségéért Isten kárhozattal sújtotta őt. Ez pedig a kárhozat számára egy elkerülhetetlen sors lett. Számára és a vele bukott angyalok számára lett elkészítve a kárhozat, a pokol, amely nekik elkerülhetetlen örökké tartó szenvedést jelent. Ám míg ez a pokolra vettetés meg nem történik majd az idők végén, a látható világ elmúlásával és az új világ megjelenésének a küszöbén, amikor majd belevettetnek az úgynevezett tüzes tóba, ezzel fejezi ki az ige a méretetlen szenvedést. Addig bizonyos hatalom adatott neki. Hatalom e világ felett. és hatalom azokon az embereken, akik ajtót nyitnak neki, vagy a démonainak. Mert azt látjuk ebből a pár szóból, ebből a szóváltásból, amit Jézus elmond, hogy a sátán és az ördögök, ezek a gonosz szellemi lények meg tudják szállni az embert. Birtokba tudják venni az embert. Át tudják venni az irányítást az ember akarata felett. Azt olvassuk az igében, és igazándiból innen van az információnk, tehát semmiféle tudományos kutatás, sőt én azt mondom, ne is menjünk be semmi másba, ezen a területen, a démoni területen, mint abban, amit az ige mond, mert ennyit jelentett ki nekünk az Isten, a többi titokban tartotta, és minden kutakodás kapcsolatba hoz bennünket a démoni világgal. Az igéből tudjuk, hogy ezek a démoni lelkek szólni tudnak az embernek a szájával, földre tudják teperni őt, le tudják vetkőztetni, és embertelen körülmények közé tudják kényszeríteni. Mindezt általában úgy, hogy az adott embernek tudomása van mindenről, azaz kényszeredetten kell elviselni a meghurcoltatást és a megaláztatást. Az ilyen ördögtől megszállott embernél mai szóval skizofrén állapot jön létre, mert miközben valamennyire tudatában van önmagának, tudatában van azoknak a másoknak is, akik szólnak hozzá a fejében, akik parancsolnak neki, akik látomásokban jelennek meg, mert ki tudják magukat adni még Jézusnak is, vagy Jézus anyjának, Máriának, és kényszerítik az akaratát, hogy azt tegye, amit ők mondanak neki. Nem minden ember válik démoni megszállottá, aki megszületik erre a földre. Tudjuk, hogy minden ember bűnben születik, és az Istentől távol, de az ige alapján azt mondjuk, hogy kell egy plusz ajtónyitás, hogy ilyenfajta megszállottság jöjjön létre, az Isten nagy kegyelme, hogy nem enged át bennünket a sátán ilyen hatalmának. Hogyan történik az ajtónyitás? Lehet burkoltan vagy nyíltan, ha az ember ördögi mesterkedésekkel kerül kapcsolatba. A nyílt formája, a spiritista szeánszok, amikor valaki halottakkal kerül kapcsolatba, velük akar beszélgetni, és meg is kap valamit, vagy valakit, akivel beszél, és aki az elhunyt hangján szól hozzá, de az nem az a halott, az egy ördögi lélek, akivel ő kapcsolatba kerül. Ugyanilyen nyílt forma a jóslásoknak a különböző formái. A mágiák, legyen akár fekete, azaz rossz indulatú, akár úgymond fehér, jó indulatú mágia, az igen nem tud kétféle mágiáról, mind a kettőt bűnként mondja el. Ilyen ma népszerű az agykontroll. Az agykontrollban az ember maga nyit ajtót egy lépésben, behív két szemét az életébe, és azok ott lesznek, és ők mondják meg, mit tegyen, és hogyan tegyen. Teljesen egyértelmű, hogy gonosz lelkeket hív be az ember ezen keresztül. És természetesen az egyértelműen sátánista összejövetelek. A burkolta formáit már nehezebb felismerni, de a kereszténységtől és annak az igében kijelentett módjától különböző vallásos összejövetelek, ahogyan az ige mondja is már utaltam is rá, a pogányok ördögöknek áldoznak. Ilyenek az energián alapuló gyógymódok. Az igen nem tud energiákról. Főleg olyan energiáról, aminek Istennel azonos hatalma van. És ez nem az Isten. Mert Jézus Krisztus eljött a földre, és nem beszélt semmi ilyenről. Nincsen ilyen. Tehát minden, ami ehhez kapcsolódik, amögött ott van az ördögi lélek, mert képes csodákat tenni, képes gyógyítani, azért, hogy az embert becsapja, azért, hogy ne az Istenben higgyen. Ugyanilyen a horoszkóp is, amely ajtónyitás lehet az ördög felé. Hosszú listát lehetne még sorolni. Itt hadd ajánljam dr. Erdély Judit könyveit, aki részletesen foglalkozik ezzel a témával. És kell is, hogy foglalkozzunk vele, mert ahol ajtónyitás történt, ott meg kell történnie az ajtók bezárásának is. Ezért, aki megtér, annak mind azt mondjuk, hogy menjen el egy hívő testvérhez, egy lelki gondozóhoz, egy hívő lelkipásztorhoz, beszéljen vele, és vele együtt tegye le a bűneit, hogy legyen alkalom ezeket átbeszélni. Legyen alkalom megbeszélni, hogy adott esemény vajon történt-e ajtónyitás vagy nem, és közös imádságban ezeket az ajtókat be lehet zárni, a köteleket, amik létrejönnek, meg lehet szakítani. Sokszor derül ki, hogy valakivel gyerekkorában történt ilyen, mert a szülei elvitték jóshoz, vagy elvitték ilyen-olyan gyógyítóhoz. És elsősorban onnan lehet ezt megtapasztalni, hogy amikor az ember el akar kezdeni, közeledni az Istenhez, nem tud. Nem tud igét olvasni, nem tud imádkozni, nem. Soha nem jut el az Isten tiszteletre, mert visszatartja valami. Aki megtérve ilyet tapasztal az életében, az keressen ebben segítséget, kérjen segítséget. De Jézus azért jött, hogy nem csak bűnbocsánatot ad nekünk, hanem ezekből a kötelékekből való szabadulást. Mert Jézus szavaiból az is kiderül, hogy mi a hierarchia, mi a hatalmi rend az ember, a sátán és Jézus között. Pontosan ez a hatalmi rend. Az ember van legalul, hiszen ez a beszélgetés úgy indul, hogy Jézus ördögöket űz ki emberekből. Jézus szavára menniük kell az emberekből, azaz az azt jelenti, hogy hatalmat kapnak, hogy az ember fölött átvegyék az uralmat ezek az ördögi lelkek. Azaz mi alatta vagyunk az angyalvilágnak. Ők hatalomban, erőben, intelligenciában fölötte vannak. Ezért sajnos az a nép, nem sajnos, bocsánat a szóért, nem igaz az a népi vallásosság, amit a népmességben és a népdalokban olvasunk és hallunk. Amikor az okos, legkisebb fiú furfanggal becsapja az ördögöt, amikor azt énekeljük, vagy énekeltetjük a gyermekeinkkel, hogy bezárjuk az ördögöt a dobozba, nem tudjuk bezárni. Ő az, aki minket táncoltat, ő az, aki képes arra, hogy minket becsapjon, hogy úgy rángasson, mint a marionettbábut, hogy tudjuk, a marionettbábnak hozzá vannak a kötelek kötve a kezéhez, lábához. És valóban nem csak a bibliai időben van ilyen, hallottunk már itt a gyülekezetben is olyan bizonyságtételt, akit megfogott az ördögi lélek, és kirángatott ének idején a lakásából az utcára. Tehát ez ma is ugyanígy van. De Jézus szabadítani jött. Az ember van a sátán alatt, hatalomban, de amikor Jézus elmondja ezt a példázatot az erős emberről és a házról, akkor ott van benne, hogy ha nem a sátán segítségével űzi ki, ami lehetetlen, és erről még beszélünk, hogy miért, ha nem a sátán segítségével űzi ki, akkor itt nagyobb hatalom van a sátánnál. Akkor itt egy olyan hatalom van, aki a sátán kezéből ki tudja ragadni az embert. És tudjuk, hogy nem csak innen, hanem ki tudja ragadni a bűnből, ki tudja ragadni a halálból is, mert Jézus Krisztus győzelmet aratott a kereszten. A bűn, a halál és a sátán felett. Azt olvassuk, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket, és győzelmet aratott rajtuk. Megszégyenítette őket a kereszten. Jézus kereszt halál egy végső győzelem. De nem általánosan, hanem inkább erőforrásként. Mert aki Jézushoz megy, aki az életét átadja Jézus Krisztusnak, aki vele él minden napon, ahogyan a keresztelésben is elhangzott, azé ez a szabadítás, azé ez a védelem. És a sátán hozzá sem érhet, vagy ha mégis megkísérti, akkor felkiálthat, Uram Jézus, segíts! És a sátán nem válaszolhat vissza, mint hogy olvassuk egy történetben, hogy ki vagy te, nem ismerlek. Nekem te nem parancsolsz. De Jézus Krisztus parancsol neki. Jézust ezek az írástudók azért vádolták, hogy tisztátalan lelkeket űzött ki a sátán segítségével. És Jézus pedig arról tesz bizonyságot, hogy ez lehetetlen. És azt is elmondja, hogy ő fölötte áll az angyalvilágnak. Jézusnak ez a központi üzenet ebben a történetben. Hogy ő az Isten fia, akinek hatalom adatott a sátán felett. Mire használja ő a hatalmát? Mire használja Jézus az Isten lelkének hatalmát, amelyet kapott, amit felolvastam lekcióként, Ugye Jézus a munkásságának kezdetén a názáreti zsinagógában ezt az igét, az Ézsaiás 61 igéjét olvassa fel, és mindenki érzi, tudja, hogy magáról beszél. Az Úr lelke van én rajta, mondja Jézus, hogy evangéliumot hirdessek, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. Jézus arra használja a hatalmát, amely felette van a sátánnak, amely erősebb, mint a sátán, és ahova Jézus belép, onnan a sátánnak menekülni kell, arra használja, hogy minket kimentsen. Hogy minket kimentsen az ördög fogságából, a börtönéből. Mert a börtönében vagyunk. Akár tudunk róla, akár nem. Mindaddig, amíg nem vagyunk Krisztuséi, ebben a börtönben sínylődünk. Nagyon ügyes az ördög. Van, aki egész életén keresztül észre sem veszi, hogy hogyan mozgatta a szálakat. Úgy érzi, hogy egy jó ember volt, minden rendben volt, csak egy dolog hiányzott az életéből, az Úr Jézus Krisztus. Csak a hit hiányzott. Voltak szomszédai, voltak gyerekei, vannak unokái, csak a hit hiányzott, az imádság hiányzott, az ige hiányzott. Mert olyan jól mozgatta a szálat. Ne gondoljuk, hogy csak ott van ott az ördög, ahol nagyon mélyre megy az ember. Függőségekbe, gonoszságokba, lopásba, csalásba. Az ördög mindenhol ott van, ahol nincsen, ott Isten. Jézusnak pedig ez az evangéliuma, hogy van szabadulás. Ahogyan a példázatában mondta, ő megkötözi a sátánt, hogy annak a házából szabadon bocsássa az ő választottait. Ne úgy értsük ezt, mert erről is van szó az igében, a Jelenések könyvében, hogy majd egy időre meg fog kötöztetni a sátán. Azt látjuk, hogy nem tudjuk, hogy lesz-e ilyen idő, jól értelmezzük az igét, vagy nem. Nem is szeretnék ebbe belemenni. Az biztos, hogy most nem ezt az időt éljük. Ez teljesen egyértelmű. Nekünk is, itt Magyarországon, ebben a városban is teljesen egyértelmű, hogy a sátán nyíltan és burkoltan munkálkodik. Nézzük csak a sok hamis vallást, nézzük csak a sok különféle vallásos gyógymódot, a jó sok szaporodását, hogy így mondjam. Lássuk magunk körül a gonoszságnak a növekedését. Lássuk a romló erkölcsöt Európában is, és itt Magyarországon is. A sátán bizony el van engedve, de tudjuk, hogy addig léphet, ameddig Isten megengedi azt neki. De Jézus evangélium az örömhíre az, hogy van szabadulás. Ha ajtót nyitottál, be lehet csukni az ajtót, vissza lehet térni az Istenhez. Van szabadulás az ördög hatalmából, a bűnfogságából, a halál félelméből. Jézus azt mondja, hogy ha ő Isten ujjával űzi ki az ördögöket, akkor eljött az Isten országa. És tulajdonképpen ez az ő fő üzenete az írástudóknak is, akinek maguknak kell rájönni arra, hogy nem jól érvelnek, hogy nem lehet benne az Isten, nem lehet benne az ördög lelke, hanem az Isten lelke az, ami hatalmasabb a sátánnál. És akkor boldog örömmel ragadhatjuk meg mi is Jézus Krisztus kezét, aki kivezet minket a fogságból, a börtönből a szabadságra. Kinyitja az ajtót, megfogja a kezünket, és kivezet egy boldog és szabad életre. És ő az, aki kivezet bennünket a mi meghasonlott életünkből. Tudjuk, testvéreim, hogy hol hasonlott meg a mi életünk? Igen, az Édenkertben hasonlott meg az életünk, a bűnesetkor. Mert Ádám és Éva hallgatott a kígyó, az ördög, a sátán hazugságára, aki akkor már bukott angyalként volt ott jelen, és ő maga is követte ebben ezt az új mestert, és fellázadt az Isten ellen, aki pedig teremtője volt, gondviselője volt mindaddig. Ezt a lázadó természetet örököljük, amelytől csak Jézus Krisztus tud megszabadítani bennünket. Megvetettünk a teremtőnket, és meghasonlottunk önmagunkkal. Mert Isten nélkül az ember önmagát pusztító, meghasonlott ember. Mit jelent a meghasonlás? Erkölcsi értelemben azt jelenti, hogy mindannyiunknak van egy erkölcsi szintje, amelyhez tartjuk magunkat. Egy szabályrendszer, amit ameddig betartunk, addig még büszkék is vagyunk rá, hogy igen, én így élek, meg úgy élek. De támadnak helyzetek, amikor egyszerűen felrúgjuk a saját szabályrendszerünket, és általában lefele, tehát lejjebb megyünk, lejjebb adunk a szintből, és aszerint cselekszünk. Ez jelenti a meghasonlás. Ez jelenti a meghasonlás, hogy nem úgy cselekszem, ahogy szeretném, hogy cselekedjek, pláne nem úgy, ahogyan Isten szeretné, hogy cselekedjek. Hány háznép, azaz család megy tönkre abban, hogy a házassági esküjét, hűségét a fér vagy a feleség megszegi, és paráznaságra adja magát egy másik nőhöz vagy másik férfihoz. Hány gyermek sínlődik abban, hogy szülői mi voltukat feladva lemondanak a gyermekeikről. Amikor az ember a teremtési rendet feladja, mint Isten teremtménye, akkor önmagával hasonlít meg. És önmagában ez, hogy ez az ember szerint kicsin lépés meghozza a pusztulást. Ez a kicsin lépés, hogy feladjuk a teremtési rendet, önmagában hordozza a pusztulását. Így adja fel ma sok fiatal a házasságot, élettársi kapcsolatot választva. Ez, és minden a házasságtól különböző együttélési forma önmagában hordozza a pusztulását. Az a kapcsolat pusztulásra van ítélve, mert az Istennek a teremtési rendjét figyelmen kívül hagyta. De ma már az európai társadalmunk a fizikai, a biológiai rendet is felrúgja a nemiséget tekintve. Megtagadja a nemiség Istentől kapott ajándékát, és a férfi már nem férfi, és a nő már nem nő, és másképp képzeli el a kapcsolatot, mint egy férfi és nő örökké tartó hűséges kapcsolatát. De az Isten rendjétől eltérő nem csak az ember pusztítja önmagát, nem csak egy család tudja önmagát pusztítani, hanem egy társadalom is pusztulásra van ítélve. Jó, ha ebben szembenézünk, testvéreim, nem festünk ábrándokat, hanem látjuk, hogy mi megy ebben a világban, és sarkaljon ez bennünket imádságra. Ezért az országért, Európáért, hogy adja meg az Isten a kegyelmi időt. De ugyanígy nem csak ezekben a testi kérdésekben hasonlik meg az ember, de meghasonlik az igazságbajnoka is, aki mindig hangoztatja, hogy ő kiáll az igazság mellett, hogy ő mindig igazat szól, az ilyen ember is hazugságra kényszerül. Akár félelme vagy a számítása kényszeríti hazugságra. De ugyanígy a magát tökéletesnek való hívő ember is a bukásakor kiderül, hogy talán mégsem olyan tökéletes, mint amilyennek mutatja magát. A becsületes ember az első megélhetési lopásnál vagy adóbevallásnál bizonyul meghasonlottnak. Hogy egy ország mikor hasonlít meg önmagával, és milyen intézkedések segítik elő a bukását, nem tudnám megmondani. De aki a politikával foglalkozik, az nézzen szembe ezzel a kérdéssel is. És ennek a kérdésnek előrébb kell állnia, mint a pártérdekek. Mert ha egy ország meghasonlik önmagával, akkor pusztulásra van ítélve. De az is kérdés, hogy ellentétbe kerülhet-e egy hívő ember, vagy egy gyülekezeti közösség önmagával. Azt kell mondanunk erre is, hogy igen. Minden esetben, amikor egy hívő ember Krisztusát elhagyja, amikor egy gyülekezet közösségében nem Krisztus van a középpontban, amikor nincs ott az Isten igéje iránti engedelmesség, akár az egyéni életben, akár a közösségi életben, akkor az az ember, az a gyülekezet meghasonlott önmagával. Mert az ember önmagától képtelen önmagával, azzal, akinek Isten teremtette, harmóniában élni. Képtelen azoknak a céloknak megfelelni, azt az életprogramot megvalósítani, amit Krisztus nem csak elénk adott, hanem elénk is élt. Valójában nem a sátán, amit példaképünk, a maga következetességével, hanem Jézus Krisztus. Mert Jézus Krisztus a kezdetektől fogva azt élte, amit tanított. Hamisság nem találtatott benne. Amit mondott, aszerint is cselekedett, és nem csak saját maga volt a mérce, hanem mindig a mennyei atya volt a mérce, mindig az Isten kijelentése volt a mérce, és ahhoz tartotta magát. mindenkor következetes volt az ő életében. Következetes volt önmagához, a Golgota keresztjén is, hiszen Istenről azt olvassuk, hogy ő maga a szeretet. Leginkább ott volt következetes önmagához Jézus Krisztus, a Golgota keresztjén. Ott fejezte ki irántunk való szeretetét egyszer és mindenkorra megmásíthatatlanul. Ha az életünkben és a gyülekezeti életünkben nem akarunk kompromisszumokat kötni, nem akarunk a hitünkkel ellentmondásba kerülni, akkor megtérésre, újjászületésre és Krisztusnak, az Isten igéjének való engedelmességre van szükségünk. Jézus pedig a feltámadásának erejével fog ebben segíteni bennünket. Az a hatalom, amelyel ő uralkodik a sátán és annak minden gonoszsága felett, azt a hatalmat nekünk adja, avval bennünket segít. De ebben a hitünkben következetesnek kell lennünk. Ige hirdetésemet azzal kezdtem, hogy a sátán a maga következetességével példa lehet számunkra. Ám lássuk meg azt, hogy ő már akkor meghasonlott, amikor elbukott. Akkor meghasonlott, amikor fellázadt az élő Isten ellen. Ő, mint angyal, arra lett teremtve, hogy Istent szolgálja. Amikor Istentől elszakította magát, a teremtő eredeti céljától léte eltért. Meghasonlott akkor ilyen magával. Gonosz lett Isten ellensége, és ebben benne van az ő pusztulása. És az ő büntetése az a súlyos büntetés, hogy ebből nem tud kilépni. Következetesen gonosz marad, ráadásul azt a célt sem tudja megvalósítani, amiért fellázadt, hogy Isten dicsőségét elvegye. Isten pedig még azzal is az ő szenvedését fokozza, a sátán szenvedését fokozza, hogy még az ő gonoszságából is jót hoz ki az ő választottainak. Nincs semmi, nem tud semmit tenni a sátán, még az életet sem tudja elvenni, úgyhogy az ne váljék az Isten dicsőségére. Ilyen nagy a hatalma az Istennek. Bízunk abban az igében, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. És a sátán pedig, mint halálosan sebesült vad, jár szerte és tépi marcangolja, amit ér, míg el nem éri őt a végső pusztulás. És lássuk meg ezzel szemben, hogy nekünk még tart a kegyelmi idő. Ugyanazt érdemelnénk, ezt is lássuk meg. Ugyanúgy lázadtunk fel Isten ellen. Ugyanúgy vettük semmibe az ő szavát, amikor azt mondta, hogy ne egyél arról a fáról. Ugyanúgy vesszük ma is semmibe az ő szavát, amikor az életünket, a családunk életét, a társadalmunk életét nem az ige szerint rendezzük be. Ugyanazt érdemelnénk. És mégis Krisztus nem angyallá lett, hogy az angyalokat váltsa meg, hanem emberré lett. Hogy az embereket váltsa meg, az embereket szabadítsa meg. Az embereknek adjon üdvösséget. Ugyanazt érdemelnénk, és mégis más a sorsunk. Sátánnak sorsa van, kárhozata van. Nekünk lehetőségünk van az üdvösségre. De ehhez meg kell halnunk önmagunk számára, ami azt jelenti, hogy elhagyjuk azt, ami az Istennek nem kedves. Olyan sokszor ragaszkodunk ahhoz, ami az Istennek nem kedves. Azt gondoljuk, hogy nekem az kell, az hozzám tartozik. De lássuk meg, Isten jó. Mindaz, amit nekünk ad, élethelyzetet, megélhetést, vagy akár nehézségeket, szenvedéseket, az a javunkra van. Azt azért adja, hogy abban növekedjünk, abban őt jobban megismerjük. Isten csak jót tud nekünk adni. Isten igére kell felépíteni az életünket, a gyülekezetünk életét, kapcsolatainkat. El kell hagyni azt, ami nem az Isten szerinti, és föl kell öltözni azt, ami a Krisztusé. Mert eljött számunkra az Isten országa, most lehet és kell abba belépnünk. És amikor ezt megtesszük, akkor jutunk el egy következetes életre. Bárki, aki azt mondja, hogy ő büszke az ő következetes életére, hogy mindig ugyanazt cselekedte az életében, az nem mond igazat. Következetes életünk akkor lesz, ha a mi életünk olyan, mint Krisztusé. Ha Krisztus életére lelünk magunkban. Olyan életre, amely szabaddá tesz, mert nem lesz mit tovább rejtegetnünk. De ehhez napvilágra kell hozni, és Isten előtt meg kell vallani a hamisságainkat, megszakítanunk az ördöggel minden kapcsolatunkat, levetkőzni az új embert és felöltözni az újat. Jézus azért jött, hogy hatalmával, erejével segítsen ebben bennünket. Így ragadjuk meg az ő kegyelmét, és ragadjuk meg az ő erejét. Ámen. Helyünkön maradva könyörögjünk. Köszönjük, mennyi atyánk, hogy számunkra szabadítást készítettél az Úr Jézus Krisztus által, hogy mi, aki önként vettük magunkra a bűn, halál és az ördög hatalmát, de mégis elküldte a te egyszülött fiadat, hogy általad megszabaduljunk ezektől. Köszönjük, atyánk, hogy jössz hozzánk a te igédben, világosságot gyújtasz a mi szívünkben, elkezdesz vonzani bennünket a szereteteddel, kegyelmeddel, azért, hogy a tiéd legyünk. Sokszor nem tudjuk, hogy micsoda szabadság van nálad. Sokszor gondoljuk, hogy te elveszel tőlünk, vagy el akarsz venni tőlünk valamit, és azért hívsz, de nem. Te mindenkor adni szeretnél nekünk. Adni egy bővölködő életet itt ezen a földön, még akkor is, amikor szenvedéseket kell megélnünk, amikor veszteségeink vannak, és adni egy olyan életet majd a mennyben halálunk után, ahol nem lesz sírás, nem lesz bűn, nem lesz fájdalom, nem lesz gyász, mert halál sem lesz többé, és nem lesz a sátánnak semmi hatalma rajtunk. Kérünk, atyánk, adj világosságot abban is, ha ajtót nyitottunk az ördögnek, akármi szüleink, ha hordozunk ilyen terheket, mi vagy családtagjaink, vagy a körülöttünk élők, adj nekik, Urunk, szabadítást az Úr Jézus Krisztus által, a te lelkednek erejével, úgy, ahogyan megszabadultak azok, akik Jézus idejében éltek és hallották a szót, legyél szabad, megbocsátattak a te bűneid. Így kérünk gyülekezetünkért is, hogy az ördögnek minden rontását, hatalmát vedd ki közöttünk, hogy ne munkálhasson széthúzást, ne munkálhasson haragot, gyűlölködést, ne munkálhasson szeretetlenséget, mi pedig lehessünk munkálói a szeretetnek, a megbocsátásnak, az egymás iránt való türelemnek és odafigyelésnek. Könyörgünk a betegeinkért is, légy az ő gyógyítójuk és megerősítőjük. Könyörgünk azokért, akik szenvedik ennek az időjárásnak a terhét, a nehezét, hogy benned találjanak vigaszra, hűsítő forrásra. Így könyörgünk a gyászterhét hordozó családokért, családtagokért. Könyörű, Uram, rajtuk is, hogy bele tudjanak kapaszkodni a te ígéreteidbe és a feltámadásod erejébe. Könyörgünk népünkért és nemzetünkért, hogy meg tudjon állni azokban a viharokban, azokban a lehúzó, gonosz, ördögi tervekben, amelyek érik, ehhez bölcsességet népünk vezetőinek, egyházunk vezetőinek is, határon innen és határon túl. Köszönjük, mennyi atyánk, hogy az életünket, a családunkat, népünket, nemzetünket és a világot rád bízhatjuk, mert tudjuk, hogy te jó, szerető és kegyelmes Istenünk vagy. Így áldj és szentelj meg bennünket. Amen. Fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek védő és megőrző jelenléte legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.